Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hallgassuk meg a kis versünket.
Megfoghatatlan én előttem, hogy égi trónját felcserélte, hogy fény gyújtott a messzeségbe, hogy Betlehem szent éjszakáján megszületett az égi bárány, hogy vállalta e föld keservét, atya magasztos mentő tervét, mi érettünkig felszegeztük, hogy megválthassa bűnös lelkünk, s éljünk vele megdicsőülten, megfoghatatlan én előttem.
Hallgassuk meg a 16. Zsoltárt, Isten igéjét. Dávid miktámja. Tarts meg engem, Istenem, mert benned bízom. Ezt mondom az Úrnak, én Uram vagy te, feletted való jóm nincsen. A szentekben, kik a földön vannak, és a felségesekben, bennük van minden gyönyörűségem. Megsokasodnak fájdalmaik, akik más Isten után sietnek. Nem áldozom meg véres áldozatjukat, és nem veszem nevüket ajkaimra. Az Úr az én osztályrészem és poharam. Te támogatod az én sorsomat. Az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nékem. Áldom az Urat, ki tanácsot adott nekem, még éjjel is oktatnak engem az én veséim. Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. Azért örül az én szívem, és örvendez az én lelkem, testem is biztonságban lakozik, mert nem hagyod lelkemet a Seolban, nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Te tanítasz engem az élet ösvényeire, teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát, most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy megaláztad magad, és eljöttél Szűz Mária által erre a földre, és köszönjük néked, hogy nem csak a jászolba jöttél, hanem utána végigmentél életutadon, és eljutottál egészen a keresztfára, ahol bűneinkért áldozatot mutattál be, önmagadat áldozva fel, engesztelő áldozatul az atyának. Köszönjük néked azt a szeretetet, amely téged erre az útra rávitt, és köszönjük, hogy végigmentél egészen a keresztfa haláláig, megalázva magadat. Köszönjük te néked azt, hogy aztán föltámadtál a halálból, és élsz ma is. Köszönjük, hogy hallod, ahogy szólunk hozzád, ahogy imádunk téged, és magasztaljuk a te nevedet azért, amit érettünk cselekedtél. Hiszen nélküled mi bűneink miatt örökre elvesznénk, hiszen mi nem tudunk áldozatot adni a bűneinkért. Nincs az az áldozat, amit mi adhatnánk, amiért bűnbocsánatot kaphatnánk. Csak a tiedre tudunk hivatkozni. Köszönjük, hogy most is rád hivatkozva kérhetjük atyánktól bűneink bocsánatát, és rád hivatkozva köszönhetjük meg azt. És köszönjük néked, hogy így békülhetünk meg az atyával te általad. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki tanítasz bennünket a te indulatodra. Segíts, hogy a te alázatod indulata legyen bennünk, hogy úgy tudjunk előtted is megállni, és egymás előtt is, és úgy tudjuk egymást szeretni, mert alázat nélkül, előtted és egymás előtt való alázat nélkül nincs szeretet. És látod azt, Urunk, hogy mi ezt nem tudjuk magunktól. Te vagy az, aki erre megtanítasz. Egyedül te vagy, akitől alázatot tanulhatunk. Egyedül te vagy az, aki szeretni tanítasz minket. Kérünk téged, hogy ma is munkálkodj ezen. Add, hogy egyre inkább alázattal tudjunk állni előtted is, és aztán egymás előtt is. Szeretve téged, és szeretve egymást is. Kérünk téged, hogy lelked által munkálkodj szívünkben, áld meg mai együttlétünket is. Szólj hozzánk, élő igét. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve, miközben meggyújtják itt a harmadik adventi gyertyát is, ige hirdetésre készülve a 165. dicséretünk első versét énekeljük, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első leveléből, a 15. részből olvassuk. Az első 12 verset olvasom, melyet leülve figyelemmel hallgassatok. Tehát Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt első levele 15. részében az első 12 vers így szól hozzánk. Eszetekbe juttatom továbbá, atyám fiai, az evangéliumot, melyet hirdettem néktek, melyet be is fogadtatok, melyben álltok is, amely által üdvözültök is, ha megtartjátok, ami némű beszéddel hirdettem néktek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Mert azt adtam elétek főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemettetett. És hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint, és hogy megjelent Kéfásnak, aztán a 12-nek, aztán megjelent több mint 500 atyafinak egyszerre, kik közül a legtöbben mindmáig élnek, némelyek azonban el is aludtak. Aztán megjelent Jakabnak, azután mind az apostoloknak, legutolszor pedig mindenek között, mint egy torz szülöttnek, nekem is megjelent. Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anyaszent egyházát. De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok. És az ő hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt többet munkálkodtam, mint azok minnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Akár én azért, akár azok, így prédikálunk, és így lettetek ti hívőkké. Ha azért a Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, hogyan mondhatják némelyek ti köztetek, hogy nincs halottak feltámadása? Isten örömüzenetének a súlyát, a dicsőségét adja, hogy az Úr Jézus Krisztusról szól. Arról, aki örök és igaz Isten, és bűntelen ember, egy én kettős természetben. Láttuk, hogy ez a Jézus a Szentlélektől fogantatva Szűz Máriától születette világra, és meghalt a bűneinkért. Az evangéliumban ezek benne rejlenek, de az is benne rejlik, amiről ma lesz szó, hogy tudnilik, ez a Jézus feltámadt a halálból. Ez az, ami még tovább fokozza az Isten örömüzenetének a súlyát, a jelentőségét, a dicsőségét. Jézus nem csak meghalt a bűneinkért, hanem föl is támadt harmadnapra a halálból. Ez nem csak az Isten örömüzenetének a súlyát, a jelentőségét, a dicsőségét fokozza, testvéreim, hanem karácsony jelentőségét, dicsőségét is. Mert karácsonykor Mária azt a valakit szült erre a világra, aki meghalt a bűneinkért, és aki harmadnapra föltámadott. Az a valaki feküdt ott a betlehemi jászolban, aki később meghalt a Golgota keresztjén, ami bűneink miatt, és azokért áldozatot mutatva be, kegyelmet szerezve nekünk Istentől, de aki harmadnapra feltámadt a halálból, és ma is él. Ez a valaki feküdt ott, és ez is tovább fokozza karácsony ünnepének, aminek már a küszöbén állunk, a jelentőségét és a súlyát. Visszatérve Pál apostolra, amikor eszébe juttatja korintusi testvéreinek az evangéliumot, akkor nem csak azt juttatja eszükből, hogy Jézusról úgy beszélt, mint aki Isten emberként meghalt a bűneinkért, hanem úgy is, mint aki feltámadott harmadnapra a halálból. Feltámadt. Ugyanaz a Jézus, aki meghalt, ugyanaz feltámadt a halálból. Ez ugyanolyan történelmi tényként jön elénk, ahogy Jézus halála. Nem csak Jézus halála történelmi tény, hanem a feltámadása is történelmi tény. Csak még az egy szomorúbb hír, bár rejlik benne örömhír is, ez egy végtelen és tiszta örömhír. Jézus feltámadásakor az történt, hogy ő ugyanabban a valóságos emberi természetbe, testbe, amit Mária által felvett, amiben jászolba tették, amiben felnőtt, amiben élt, majd amit megkínzottan a kereszten a lelke elhagyott, amit eltemettek Arimátiai József sírjába, ugyanebbe a testbe harmadapon visszatért, de úgy, hogy közben ez a test rothadást nem látott, és valami titokzatos minőségi változáson ment keresztül, ugyanis megdicsült állapotba került. A tanítványok, amikor találkoznak vele, látják rajta, hogy ott vannak a sebek, amik jelzik, hogy ez a test volt a kereszten, és ezt látták, hogy úgy mondjam, meghalni. De mégis ez a test más, egészen romolhatatlan, dicsőséges mennyei testé lett a feltámadás által. Volt egy bizonyos kontinuitás, ahogy szoktam mondani, és egy diszkontinuitás Jézus meghalt és feltámadott teste között. Volt egy folyamatosság, de volt egy mély eltérés is. Ugyanaz volt, de mégsem volt ugyanaz. Paradoxnak tűnik ez a dolog, de így van. Eddig egyetlen ilyen eset történt a történelemben, az Úr Jézusé. Egyetlen feltámadás történt Jézusé. Az megtörtént másokkal is, hogy meghaltak, és aztán utána visszatértek, de ugyanabba a halandó testbe. Az Ószövetségben is olvastunk ilyen történeteket, az Újban is. Ők nem egy dicsőséges, mennyei testbe tértek vissza a halálból, hanem a régibe tértek vissza. Ezeket így megelevenedésnek szoktuk mondani. A feltámadás a szó legszorosabb értelmében, amikor valaki elhagyja ezt a testet, amiben születik, amiben él, és utána visszatér, de úgy, hogy ez a test már nem teljesen ugyanaz a test, hanem megdicsült állapotba került, ez feltámadás. Jézus feltámadása az egyetlen ilyen eset eddig a történelemben, de ez roppant jelentőségű. Roppant jelentőségű, mert eddig ugyan ez az egyetlen, de nem marad ez az egyetlen feltámadás. Mert éppen az az egyetlen feltámadás, ami eddig történt, ez garantálja azt, hogy meg fog történni az összes többi halottaknak a feltámadása. Pál éppen itt az 1. Korintusi levél 15. részébe fejti ki ezt részletesebben. Tudnélik, hogy az Úr Jézus feltámadásában benne rejlik a többi halottak feltámadása is. Ahogy ő feltámadt, őt biztosan követni fogják majd a többi halottak. Ő megnyitotta a feltámadásnak a sorát, ő az első ezen az úton, de a maga idejébe be fog következni az összes halottaknak az új testbe való költözése. Ahogy régi temetőkre ki szokott lenni írva, feltámadunk mi is. Azért, mert Jézus feltámadta halálból, és halála bebiztosította az összes halottaknak a feltámadását is. Ez nem változtat azon, testvérek, hogy nem mindenki fog feltámadni ama napon, amikor eljön ennek az ideje, az örök üdvösségre. Van, aki az örök kárhozatra fog feltámadni, de mindenki föltámad. Van, azt mondja a Dániel könyvében, föltámadása az igazaknak, és van a hamisaknak is. És Jézus is erről beszél János evangéliumának 5. részébe. Van, aki feltámad az örök életre, és van, aki feltámad majd az örök kárhozatra, a pokolra. Testben leszünk ott az üdvözültek, az új égen és az új földön, és a többiek pedig feltámadott testben lesznek a pokolba. Fontos tudni arról, testvérek, hogy ez a hír beletartozott már, mint hogy Jézus feltámadásának a híre, ami garantálja az összes halottak feltámadását, különösképpen is fontos a hívőknek tudni ezt, mert garantálja a mi boldogságra való feltámadásunkat is, de a nem hívőknek is fontos tudni, mert Jézus feltámadása garantálja az ő pokolra való feltámadásukat is. Summa summarum, hogy ez a hír, Jézus feltámadásának a híre beletartozik az evangéliumba, beletartozik az örömüzenetbe, amit az első keresztjének a zsidók közt hirdettek először. És amikor ez a zsidók között elhangzott, akkor tudható azt, testvéreim, hogy ők nem úgy reagáltak erre, mint ahogy a pogányok. Az akkori pogányok, meg a mai pogányok is, amikor Jézus feltámadásáról hallanak, akkor elkezdenek gúnyolódni. Ugyan már ilyen nincs. Ez nem történik meg. Kivétel nélkül, amikor az Új Szövetségben az apostolok cselekedeteit olvassuk, és pogányok hallják az evangéliumot, emlékezzetek vissza Aténre, és ott elmondja Pál, hogy Isten feltámasztotta Krisztust alából, rögtön elkezdenek gúnyolódni, mikor a halottak feltámadásáról hallottak. Vagy Festus előtt beszél, a római helytartó előtt beszél Pál apostol arról, hogy ha halottak feltámadnak, Krisztus feltámad, és akkor mondja, te bolond vagy, mondja neki Pál, mondja neki Festus, a római. A görögöknek és a rómaiaknak a gondolatában ez a feltámadás, hogy valaki testben, ráadásul megdicsült testben visszatér, ez a halálból, ez abszolút nem volt benne a pakliban, ahogy ma szokták mondani. A zsidók között azonban ez benne volt a pakliba. A zsidó emberek, amikor hallották, hogy Jézus feltámad, akkor nem gúnyolódással válaszoltak. Mégpedig azért nem, testvéreim, mert a zsidók ismerték az Ószövetséget többnyire, és az Ószövetségből ők már képet alkottak maguknak arról, hogy van halottaknak föltámadása, vagy lesz halottaknak föltámadása. Olvasták a Tórában, Mózes 5. könyvének a 32. részében, ez volt a kiinduló pontjuk, hogy az Úr öl és elevenít. Az Úr öl és elevenít. És ebből kiindulva értelmeztek utána más igehelyeket is, például az Ézsaiás könyvének a 26. részét, ahol ezt olvassuk, megelevenednek halottaid, holttesteim felkelnek, serkenjetek fel, kik porban lakoztok, keljetek fel, kik porban lakoztok, mert harmatod az élet harmata, és visszaadja a föld az árnyakat. És olvasták Ezékiel könyvének 37. részét, ahol ahogy Ezékiel próféta lát egy völgyet tele csontokkal, és akkor szól neki az Úr, hogy hívd a lelket, és jön a Szentlélek, és akkor megeleveníti ezeket a csontokat, és a csontokra inak rakódnak, és aztán hús és bőr rakódik rá, és megelevenednek, akik a föld porában alszanak. Ugyanezt olvasták utána Dániel könyvének 12. részében, a 2. versben, ahol a próféta azt mondja, sokan azok közül, kik alusznak a föld porában, felébrednek, némelyek az örök életre, némelyik pedig a gyalázatra és örök utálatosságra. És aztán olvasták Hóseás könyvét, Hóseás könyvének 6. részében, a 2. verset, ahol ezt olvassuk, így szól az Úr, mondja, hogy szól az Úr, és ezzel fejezi be, 3. napra feltámaszt minket. Ezekre a felsorolt ószövetségi igehelyekre építették a zsidó emberek, a Jézus előtti élők is, de a Jézus korabeli zsidók is a feltámadásba vetett hitüket. Ők úgy számoltak Istennel, hogy ő egy napon, a végső napon föl fogja támasztani majd a halottakat. Tehát amikor a zsidók hallották az evangéliumot, hogy Isten feltámasztotta Jézust, a názáreti Jézust, akkor számukra nem volt eleve kizárt, hogy ez megtörtént, hanem ezt eleve elfogadhatónak találták, és nem is vitatták. Annál is inkább nem vitatták, mert egyfelől ugyan látták, hogy Jézust professzionálisan kivégzik a rómaiak, de másfelől nem tudták előhozni a holttestét. Sehonnan nem tudták előhozni, soha nem tudták előhozni. Nem tudták cáfolni a keresztényeknek a bizonyságtételét, csak egy gyenge próbálkozást tettek, arra nézve, hogy azt mondják az őröknek, akik Jézus sírját őrizték, hogy éjszaka ők aludtak, és aztán eljöttek a tanítvány, és ellopták Jézus holttestét, de ezt egy olyan átlátszó hazugság volt, amit mindenki tudott, hogy ez nem igaz. Isten örömüzenetének minden esetre elengedhetetlen alkotó része ez a hír, hogy Jézus feltámadt. Feltámadt. Ezt hirdették az apostolok, akárhol olvassuk az apostolok cselekedeteiben a keresztényeknek a prédikációit, mindegyikben benne volt. Mindegyikben benne volt. Péter kapernaumi halászember volt, Gecsemáné kertjében nagy bátran ugye kardot ragadott, hadonászott ott, mert azt gondolta, hogy meg kell Jézust védenie. Aztán a főpap udvarába is követte, még ott is bátor legény volt, de aztán ott a bátorsága elpárolgott, és megtagadta 3-szor az Úr Jézust. De aztán az Úr Jézus helyreállította őt, a feltámadott Jézus helyreállította őt, és Péter egészen megbátorodott. És amikor pünköstkor kiáll a nagy tömeg elé, hogy prédikálni, akkor már határozottan mondja, hogy az Isten küldötte volt ez a Jézus, és ti a gonosz kezeitekkel keresztfára szögeztétek, és megöltétek, de Isten nem hagyta őt a sírban, hanem föltámasztotta őt. És aztán ő megy nem csak a zsidókhoz ilyen bátran, hanem megy például Cornélius házába is, és ott is úgy mondja olyan mesterkéletlenül, olyan egyszerűen, hogy Isten feltámasztotta Jézust, és mi együtt ittunk, és együtt ettünk ővele, miután feltámadt a halálból. Ott is ilyen természetesen beszél róla, és nem csak ő volt ez, hanem Pál apostol is, aki ugyanígy beszélt, Jézus feltámadt alába, és így kell mondani, testvérek, nekünk is, nekem is ezt a dolgot, az beletartozik az evangéliumba, hogy Jézus, aki ott feküdt a jászolba, és aztán utána harmadnapon, illetve meghalt a bűneinkért az írások szerint a kereszten, utána harmadnapon feltámadott a halálból, és él. Feltámadott. A második dolog, amit szeretnék Pál apostol szavaiból kiemelni, mert itt is mondja, az írások szerint. Az írások szerint. Amint az apostol kimondta, hogy Jézusnak a bűneinkért való halála az írások szerint történt a keresztfán, vagyis az ószövetségi iratokba Isten előre jelezte, most Jézus Krisztus feltámadásával kapcsolatban is ezt mondja. Isten az ószövetségi írásokban jelezte, hogy a Messiás Krisztus fel fog támadni a halálból, és meg is történt úgy, ahogy megíratott. Mert az írás megbízható. Mert az írás nem emberek szava, hanem Isten beszéde, aki előre tudta, hogy mi fog történni, és mit fog cselekedni. Láttuk, testvérek, már azt az evangéliumok olvasása során, hogy maga az Úr Jézus volt, aki jelezte a tanítványainak is, hogy mind annak, ami ő felőle megíratott, be kell teljesülnie, valósággá kell válnia. És úgy is lett a halálában, de a feltámadásában is úgy lett. Amikor együtt ment a feltámadott Jézus az Emmausi úton a tanítványaival, akik nem ismerték még föl, ott szomorkodtak, de ott megy velük már a feltámadott. Jézus azt mondja nekik, avagy nem ezeket kelletté szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be a dicsőségbe, vagyis úgy feltámadni? És utána Mózestől s a prófétákon át magyarázta nekik mindazt, ami felőle íratott meg. És amikor kicsit később már a tanítványaival találkozik, nekik is ugyanezt teszi, ugyanezt mondja, magyarázza nekik mindazt, ami az írásokban, Mózesen, a prófétákban és a zsoltárokban ő felőle íratott meg, és megnyitja a szemeiket, hogy értsék az írásokat. Jézusnak így kellett meghalni, de neki így kellett feltámadni is. Mégpedig harmadnapon. Feltámadni. Mi ennek az ószövetségi háttere? Több igét is sorolhatnánk, én most csak egyet emelek ki, testvérek, mert Péter apostol erre hivatkozik a pünkösdi prédikációjában. Az apostolok cselekedetéről írt könyv második részében olvassuk, hogy azt mondja, hogy Jézust Isten feltámasztotta a halálból, ahogy a próféta Dávid ezt megmondta előre. Mert, és idézi a 16. Zsoltárt. A 16. Zsoltárban olvassuk azt, hogy Isten nem hagyja, hogy az ő szentje rothadást lásson. Hát kiről mondta ezt a próféta? Hát Dávidról biztos nem, mondja Péter apostol, mert Dávidnak itt van a sírja, és az ő teste rothadást látott. Kinek a teste nem látott ugyan rothadást? Jézusé nem látott rothadást. Ő az Isten szentje. Ő rá utalt előre már Dávid, hogy az ő teste nem lát majd rothadást, és őt fogja tehát feltámasztani, és tovább éltetni. Ő lesz az az örökké való király, akinek az Isten megerősíti a trónját örökké. Ő a Dávid fia, aki előtt mindenkinek meg kell hajolnia. Itt van a Zsoltárban, csak ez történt meg, amit a próféta megjövendőlt. Nem hagyta az ő szentjét megrothadni, nem hagyta az ő szentjét a sírban, hanem megdicsőítette, és trónra emelte őt. Dávid nem tudta, hogy nem magáról beszél, hanem a Messiásról, de Isten tudta. Mert az Isten lelke szólott Dávidban. Dávid is mondta ezt egyszer az egyik Zsoltárban, az Isten lelke szólott én bennem. Az Isten lelke beszélt általa, és megjövendölte, mi történik majd a Messiással, a Krisztussal, és úgy is történt. Feltámadt. Nem hagyta a sírban az ő szentjét, hanem megdicsőítette és trónra emelte. Ő már nem tér vissza az enyészetbe soha. És a harmadik napon, nagyon érdekes testvérek, hogy Pál apostol nem csak arról beszél az evangéliumban, hogy Jézus feltámadása megíratott a prófétáknál, hanem azt is, hogy harmadnapon fog föltámadni. Előre jelezte az írás ezt a harmadik napot sokféleképpen. Már maga az Úr Jézus is hivatkozott, testvéreim, Jónás és a nagy hal történetére. Amikor egy alkalommal jelet követeltek tőle, azt mondta, nem adatik más jel nektek, amiből tudhatjátok, hogy én vagyok a Krisztus, mint a Jónás jele. Ahogy Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az ember fia is a föld belsejébe 3 nap és 3 éjjel. Egy másik alkalommal azt mondta, hogy jelet akartok? Az lesz a jel, hogy lerontjuk ezt a templomot, és 3. napra fölépítem. És akkor még nem gondolták, hogy a Jeruzsálem, hogy az ő testéről beszél, hanem azt hitték, hogy a jeruzsálemi templomról beszél, de pedig ő a saját testéről beszélt, hogy ezt le fogják rontani, és 3. napra ő fölépíti azt. Nagyon érdekes dolog, testvérek, hogy a zsidó írásmagyarázók most Jézustól függetlenül a Messiásra úgy gondoltak, mint aki 3. napra föl fog támadni. Már a Jónás könyvének a magyarázataiban, a zsidó írásmagyarázatokat úgy nevezik, hogy midrások, ezek ősi, rabbinusi írásmagyarázatok, már ezekben úgy utalnak a Jónás történetére, mint ami a Messiásnak a történetét, mint egy előképezi, árnyékozza. Előkerült egy Kairóban egy régi papirusz töredék, ami éppen ezekből az ősi rabbinusi írás magyarázatokból származik, és egyébként magyarázatot hordoz többek között az 1 Mózes 42.18-hoz, ahol azt olvassuk, hogy a 3. napon József ezt mondta nekik, ezt tegyétek és éltek. A 3. napon mondta. A magyarázat ezt Ábrahámra vonatkoztatja, tehát a rabbinus írásmagyarázók ezt Ábrahámra vonatkoztatták, akiről azt olvassuk, hogy 3. napon emelte föl a szemeit, és ezen a napon készült feláldozni Izsákot, de élve kapta vissza. Sőt, aztán utal a midrás, ez a midrás a sinai hegyi törvényadásra is, ami megint csak a 3. napon történt, miután ott megálltak. De a legérdekesebb, hogy visszatérjek Jónáshoz, hogy Jónás 3. napját is említi ez a midrás, és azt mondja, Isten a 3. napon cselekszik, mint ahogy Jónás a nagy hal gyomrában volt addig a napig. És azután ezt összekapcsolja a Hóseás könyve 6.2.3, ahol azt olvassuk, hogy az Úr 2 nap múltán életre kert, 3. napra feltámaszt bennünket. A zsidó írásmagyarázók azt mondják, a feltámadás miatt a 3. napon. 2 nap múltán életre kelt, 3. napra feltámaszt minket. És ott így folytatja Hóseás, ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat, eljövetele biztos, mint a hajnal hasadás. Tehát testvérek, az Úr Jézus is előre beszélt arról, mindezek alapján, hogy ő 3. napra fog föltámadni. Megdöbbentő azért, Jézus elmondta ezt, és nem csak úgy, hogy így mondjam, azért mondta el, mert ő Istenként tudta ezt előre, hanem azért, mert ismerte az ószövetségi írásokat. Amikor beszél a haláláról, és beszél a feltámadásáról, mondja mindig a 3. napot. Elkezdte őket tanítani, olvassuk Márk 8-ban, hogy az emberfiának sokat kell szenvedni, megvettetni, megöletni, és 3. napon feltámadni, és ezt nyilvánosan mondta. Márk 9.9-ben olvassuk, csak akkor mondják el ezt, amikor a halálból majd feltámad. De hát utána el is mondták. Márk evangélium a 10. részében, megölik őt, de 3. napon feltámad, ezt mondja. Lukács 24.7-ben az angyalok emlékeztetik Jézus sírjánál, üres sírjánál az asszonyokat, nem, de megmondta nektek, hogy harmadnapon feltámad? És Lukács 24:46-ban Jézus megint erre emlékezteti a tanítványait. Így van megírva, így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadik napon. Summa summarum tehát, testvéreim, az az igazság, hogy ha nézzük az ószövetségi írásokat, akkor mind az megíratik előre, hogy Jézus feltámad, mind az megíratik előre, hogy harmadik napon fog föltámadni. Ezért mondja Pál apostol itt a korintusi gyülekezetnek, hogy Isten megmondta előre, hogy Jézus az írások szerint fog meghalni a bűneinkért, de azt is megmondta előre, hogy harmadik napon fel fog támadni. És mi most hirdetjük nektek, hogy megtörtént. És újra emlékeztettünk titeket erre, hogy megtörtént. És itt van a harmadik pontunk, mert azt mondja Pál ezek után, hogy ez a feltámadott Jézus megjelent. Ezt a szót itt ebbe a szakaszban, amit elolvastam, négyszer mondja az apostol. Ez a szó azt jelenti a görögben, amikor valaki a testi szemeivel lát valakit, és meg tudja fogni, meg tudja ragadni, meg tudja tapasztalni. Az Úr Jézus Krisztus feltámadásáról úgy beszél, hogy Jézus úgy jelent meg, hogy láttuk a saját szemünkkel. Ott volt előttünk. Nem látomásba láttuk a feltámadottat, nem álomba találkoztunk vele, hanem a testi szemeinkkel láttuk. Sőt, ugye még hozzáteszik a többiek, hogy együtt ittunk és együtt ettünk vele. A megjelenésekről, testvérek, nagyon érdekes, hogy beszámol Pál apostol itt ebben a szakaszban, mint egy összefoglal itt ebben a szakaszban egy csomó megjelenést, de nem csak Pál foglal össze, hanem az evangéliumokban is olvassuk mind a négy evangéliumban a feltámadottnak a megjelenéseit. A felsorolások némiképp eltérnek egymástól, mégpedig milyen szempontból. Ha végignézzük most Pál apostolnak a felsorolását, akkor azt tűnik fel nekünk, hogy Pálnál nem szerepelnek nők. Nincs egy asszony se. Férfiakat említ. Kérdezzük miért? Miért a férfiakat említi a feltámadás tanúiként? Azért, testvérek, mert a nők tanúság tétele a zsidó emberek között nullának számított. Bírósági tárgyalásokon a nőket meg se hallgatták. Inkább még kontraproduktív volt a vallomásuk, nemhogy előre vitte volna az ügyet, hanem még hátráltatta. A korintusiak között voltak emberek, akik zsidók voltak, voltak akik pogányok, de megbízható tanúknak azok előtt, az emberek előtt a férfiak számítottak. És ezért Pál apostol stratégiai okból nem említ nőket, hanem csak férfiakat. Kell nektek biztos tanú a feltámadás mellett? Hát itt vannak a férfiak, tessék. Ezek megbízható tanúk, semmi kifogásotok nem lehet ellenük. Ezek még élnek is, bár némelyek már elaludtak, mondja, de akik élnek, azok még élnek, és oda mehettek, és megkereshetitek őket, hogy beszéljetek velük. Nem látomásban jelent meg nekik Jézus, nem álomba, nem a fantáziájukban, nem valóban ott volt előttük, és együtt ettek, és ittak veletek, de elmondják nektek. Pál apostol ilyen stratégiai okokból koncentrál itt a férfiakra. Szinte itt végig tudnánk menni most ezen a soron, testvérek, mert a férfiak között is van olyan, például Jakab, aki az Úr Jézusnak a testvére volt, és hosszú ideig Jézusban nem is hitt. Nem hitte, hogy Jézus lenne az ő féltestvére lenne a messiás, a zsidók messiása. De aztán a feltámadott megjelen neki, és onnantól kezdve Jakab hitt Jézusban. Megjelent egy kételkedőnek, ennek a saját féltestvérének is, és aztán az hívővé lett. Sőt, mondja, a Pál egy másik embert is említ részletesen, az ő maga, aki meg ugye egyáltalán nem hitt Jézusban, sőt, kifejezetten ellenséges volt vele szembe. De azt mondja a végül, nekem is megjelent. És engem is meggyőzött az dicsőség ura. És hát itt vagyok, és az övé lett az életem. Én is a tanúja vagyok. Nagyon fontos dolog, testvérek, hogy itt vannak felsorolva ezek az emberek, ezek a férfiak, akik hiteles emberek voltak, nem hazug emberek voltak, egyszerű emberek voltak, akik egyöntetűen azt mondták mind, és arról tanúskodtak a bíróságon, hogy Isten feltámasztotta Jézust, és ezért az életüket is készek voltak utána odaadni Jézusért, mert tudták, hogy ő az Istennek a Krisztusa. Ő a Messiás, ő a világnak a megváltója, a világnak az ura, és mi az ő szolgái vagyunk, és az ő gyermekei vagyunk, az ő családtagjai vagyunk, és az ő hírnökei vagyunk ebbe a világba. Nagyon fontos, testvérek, hogy Pál apostol elmondja ezeket a férfi tanúkat, és ha nézzük most az evangéliumokat, oda is kanyarodjunk egy pillanatra, mert ott meg az evangélisták mind megemlítik a nőket. Sőt, ők előhozzák azt, hogy ők voltak az elsők, akik tulajdonképpen Jézussal találkoztak feltámadott állapotában, dicsőségében. Ők beszéltek először vele. Ők látták, ők hallották őt először. Az evangélisták miért írják le a nőket? Azért, mert ők meg történészek voltak. És a történészt meg érdeklik a tények. Azért írják le, hogy nők voltak, mert nők voltak az elsők, akik találkoztak Jézussal, és megtapasztalták, meglátták a feltámadottat. Ők jöttek, és ők mondták, és ez a történészeknek, testvérek, még ráadásul a mai történészeknek is egy erős érv amellett, hogy tényleg így történt a dolog. Mert az evangélisták is zsidók voltak, és ők is tudták, hogy a nők tanúsága nem számít semmit, de mégis megírták, hogy a nők voltak az első tanúja feltámadottnak, mert ez volt a tény. Őket nem stratégiai elvek vezérelték, hanem a történeti hűségre törekvés. Így történt, így történt. Nem fogadják el a zsidók a nők tanúságtételét, nem baj, akkor is így történt. Jézusnak így tetszett, hogy nekik jelenik meg először. És ők lesznek az első hírnökök. Úgy is volt egyébként, hogy amikor jöttek ugye a nők a tanítványokhoz, azok nem hittek nekik. Mondták, csak a asszony beszédez. A vágyálmaitokat csaptak be benneteket. S hiába erősködtek ott, hogy de igen, de csak üres beszédnek tűnt ő előttük az ő szavuk. Hát így voltak, testvérek, és mégis megírták, mert a történeti tény ez. És milyen szép az, testvérek, ha ma itt az evangéliumoknál tartunk, hogy az Úr Jézus feltámadásáról 4 evangélium számol be történeti hitelességgel. 4. Az ószövetségi törvényben az van, hogy 2 vagy 3 tanú, mindig ez jön így, ilyen formulázásban jön elő. Ha egy bírósági ügy van, vitatott ügy van, 2 tanú vagy 3 tanú szavára erősítetik meg a szó. És a vádat nem lehet elfogadni, ha nincs 2 vagy 3 tanú. És Jézus feltámadása mellett 2 vagy 3 vagy 4 tanú szól. 4 tanú szól. Milyen szép ez, hogy Isten így alátámasztotta ezt a tényt is nekünk, hogy Jézus, aki meghalt a kereszten, föltámadt 3. napra az írások szerint a halálból, és megjelent. Férfiak is látták, akinek ezt tetszik, és ezt fogadja el, a józan, racionális férfiak szavát, és asszonyoknak is megjelent, akinek meg azt tetszik, annak higgyen. De Jézus valóban feltámadt a halálból. Azzal fejezzük be, testvérek, mai gondolatunkat, hogy újra megkérdezem, miért van nagy dicsősége? Miért van hatalmas súlya Isten örömüzenetének, az Úr Jézusról szóló evangéliumnak? Hát azért, mert róla szól. Erről a valakiről, testvérek. Erről a páratlan valakiről, aki Szentlélektől fogantatott és Szűz Máriától született. Oda tették abba a kis jászol bölcsőbe. Aztán utána felnőtt, elmondta, amit el kellett mondania, megtette, amit meg kellett tennie, és utána meghalt a keresztfán a bűneinkért. Letették onnan, s eldemették. És 3. napon feltámadt a halálból. Úgy, ahogyan előre megíratott, minden úgy történt vele. Ez, aki a jászolba fekszik, ez nem akárki. Akire karácsonykor emlékezünk, az nem akárki. Imádjuk őt. Adjuk neki a szívünket, az életünket, és kövessük őt hűséggel. Segítsen ebben minket, ami Urunk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a régi énekben is, a régi húsvéti énekben már ott van Betlehem említése. És köszönjük, hogy most, amikor Betlehemre emlékezünk, itt adventben, és készülünk karácsonyra, fölragyog előttünk húsvét. Köszönjük néked, hogy nem csak a húsvéti énekben Betlehem, hanem a karácsonyban húsvét fénye is feltündöklik. Köszönjük néked, hogy Jézusra tekinthetünk, hogy rád tekinthetünk, Urunk, aki eljöttél erre a földre, aki bűneinkért áldozatot mutattál be, egyszeri és tökéletes áldozatot. Megváltottál minket a kárhozattól, és nekünk megszerezted ott a mennyet, az üdvösséget. És köszönjük néked, hogy miután ezt megtetted, harmadnapra föltámadtál. Mert az Isten föltámasztott téged, ahogy megmondta az Ószövetségben, hogy az ő szentjét nem hagyja soká a sírban, és nem hagyja, hogy rothadást lásson, úgy is történt. Köszönjük, hogy megtörtént, amit a próféta mondott, és a prófétában az Isten lelke, hogy harmadnapra föltámaszt minket. Köszönjük Jézusunk, hogy föltámadtál és élsz. Köszönjük néked azt, hogy nem látomásban jelentél meg, nem valami látszat testben jelentél meg, hanem feltámadott, valóságos, dicsőséges testben jelentél meg, úgy, hogy láttak, hogy akár meg is érinthettek, együtt ettek, együtt ittak veled. És köszönjük néked mindazokat a férfiakat, akik ezt elmondták és tanúsították, életüket sem kímélve, és köszönjük azokat az asszonyokat is, akik a gúnyt, a megvetést, az elutasítást is vállalták, és úgy is hirdették, hogy találkoztak veled. Köszönjük, Urunk, hogy elég bizonyítékunk van arra, hogy mi is elhiggyük és megnyugodjunk abban, hogy mindez nem valami mese, nem valami mitosz, nem valami legenda, hanem tökéletes történeti tény. Akármennyire is felfoghatatlan a mi racionalista fejünknek, a mi észimádó eszünknek, segíts, Urunk, rajtunk, hogy mégis tudjuk, hogy vannak dolgok, amik meghaladják a mi képességeinket, és túl vannak a mi képzeletünk határain. És tudjuk elfogadni, hogy egy ilyen tény áll előttünk ma is, a te feltámadásod ténye. Köszönjük, hogy leborulhatunk előtted. Köszönjük, hogy imádhatunk téged, Jézusunk, aki feltámadtál és élsz. És aki feltámadásoddal garantálod, hogy egyszer mi is feltámadunk majd. Segíts bennünket, hogy itt a földi életünkben tudjunk benned hinni, téged követni, hogy egyszer boldog legyen a feltámadásunk. És segíts mindazokat, akik még nem hisznek, hogy hihessenek. Te olyan csodálatos, hogy meggyőzted Jakabot, aki kételkedett. Olyan csodálatos, hogy meggyőzted még Pált is, aki még ellenséged is volt. Te ma is meg tudod ezt tenni. Kérünk, hogy segíts a kételkedőknek, segíts az ellened fordulóknak, hogy tudjanak meghajolni előtted és imádni téged. Köszönjük néked, hogy ma is te tanítottál minket, és köszönjük néked, hogy ebben az igei fényben jászlad is felragyog, karácsony is mássá lesz. Áldott légy, meghalt és feltámadott Jézus Krisztusunk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy a presbiter választásunk eredményes volt. A megválasztott presbiterek a következők. Kezdem dr. Pauk Jánossal, mert őt nem csak presbiternek, hanem gondnoknak is választottuk. Dr. Csészabó András, dr. Földesi András, Gergely János, László Tibor, Tasnádi Szeőgy Zoltán, Ács Péter, Birtók Lajos, Seprenyi István, Lupsa György, ifjú Pauk János és dr. Patakfalvi Zsolt. Ők lettek a következő ciklusra gyülekezetünknek a presbiterei, pótpresbiterek pedig Szilva László, Hajdu Károly és dr. Nagy Zoltán lettek. Isten áldja meg életüket, és szolgálatukat köztünk. Hirdetem a testvéreknek, hogy esküvő készülődik gyülekezetünkben, csak nem itt lesz, hanem nagyon messze. Draskovics Gábor jegyzette eljövendő házastársul Moris Nauditát, indiai hölgy, többször láthatták itt a testvérek. Esküvőjükre Lucknow nevű helyen kerül sor, ez egy több milliós nagyváros Indiában, Ganges közelében. Az ottani Calvary Evangelical Church lelkésze, a mennyasszonynak az édesapja, és ott lesz majd az esküvőjük. Már elutaztak, december 29-én 16 órakor lesz az esküvőjük. Gondoljunk rájuk imádságba, és segítse őket az Úr, hogy minden rendbe menjen, addig is, ott is, és azután is. Ide fognak visszatérni, és nekem már jelezték, hogy itt is szeretnének majd egy kis házi ünnepséget rendezni, és majd meghívni a gyülekezet tagjait is. Bár oda is szeretettel várnak minket, de mondtam, hogy nem valószínű, hogy most Indiába fogunk utazni. De gondolunk rájuk imádságba. Az Úr áldja meg Gábort és Nauditát. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma délután 16 órakor lesz a gyülekezeti karácsonyunk, melyre szeretettel hívjuk minden kedves testvérünket, kicsiket, nagyokat, idősebbeket, fiatalabbakat. Jöjjünk, legyünk együtt és ünnepeljük Jézusunk születését. Tehát ma délután 16 órakor itt a templomban. Jövő heti alkalmainkat ajánlom még a testvérek figyelmébe. Pénteken, szombaton 18 órakor lesz bűnbánati előkészítő istentisztelet. Vasárnap délelőtt 9 órakor is istentisztelet lesz, mivel vasárnap van, de ugyanakkor szenteste is van. Úgyhogy délután 16 órakor is lesz istentiszteletünk, tehát jövő vasárnap délelőtt is délután is lesz istentisztelet, 9 és 16 órakor. Hétfőn pedig karácsony első napján és kedden karácsony második napján 9 órakor úrvacsorás istentiszteleteket tartunk. Szeretettel hívunk és várunk, hívogassanak másokat is a testvérek ezekre az alkalmakra. Az Úr legyen az ünnepekben is és azután is őriző pásztorunk, megáldó, hűséges vezetőnk.